Video. Jó. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ezen a szép április elsői napom, délőttön. Én Fromariár vagyok az NIF intézetben. A digitális írásodás és kapcsolódó programok keretén belül dolgozom, és van egy külön területem, az a játékosítás, a gamifikáció, mint motivációs eszköztár. Erről igazából egy ilyen bepillantást szeretnék engedni ebben a rövid 20 percben, és hogyha az előző két előadás végén nem jöttek ki kérdések, akkor most én teszek fel egy kérdést, hát egy aktívabbak leszünk, mert mindig is érdekel, főleg az elmúlt évek alapján, hogy hogyan változik annak a tudata, hogy ez a új keletű fogalom, ez mennyire kezd elterjedni. Nekem jók a tapasztalataim, és nem csak, hogy a fogalom terjed el, hanem a használat is, erre fogok majd példákat mutatni. Tehát a kérdésem az az, hogy hányan ismeritek a gamification, gamifikáció kifejezést. Nyugodtan tegyük fel a kezünket bátran. Nagyon jó, nagyon jó. Ez gyakorlatilag, ez csak hogy nem látjátok magatokat, ez 80-90%, és ez mondjuk 3-4 évvel ezelőtti konferenciákon ez a hiba határ alatti kategória volt. És nagyon fontos tényleg az, hogy ez a, hát sokszor kicsit már körberágott fogalom, kicsit tisztázódjon, sok esetben keveredik mondjuk a verseny kifejezéssel. Pontosan azért jó az a téma, amit most erre az alkalomra választottunk, a közművelődések, mert a gamification általában úgy terjedt el, hogy pontok, versenyek, ranglisták, úgy pszichológiai szempontból ez egy külső motivációs rendszer, ami nagyon jól tud működni egy darabig, de alapvetően a gamifikáció jövője és igazán ereje az a belső motivációra fog építeni, ami gyakorlatilag központi kérdését jelentheti a közgyűjtemények, múzeumok, könyvtárak és egyéb közösségi terek jövőbeni működése terén. De akkor kezdjük is bele, hogy azért maga a kifejezés és maga a jelenségnek az oka. És nem fogok arra kitérni, hogy egy nagyon fontos szempont természetesen a netgeneráció, generációs kérdéskör. Médiában mindenhonnan halljuk tudományos előadások keretén belül, hogy jön az YZ, sőt majd lassan az alfa generáció, akit egyszerűen bár közhely, de akkor is mindig el kell mondani, nem lehet hagyományos módon motiválni őket. Ezt nem érdemes megítélni negatívan vagy pozitívan, ez tény. Tehát a iskolai rendszer átalakítása, a munkai környezetnek a dinamizálása és a közösségi terek, és főleg egy olyan területen, ahol az információs szerzés a központi kérdés. Tudjuk jól, hogy az információs szerzés kultúrája nagyon gyökeresen változik és változott. Egyszerűen már nem lehet úgy akár könyveket, akár kiáltott tárgyakat úgy bemutatni, mint ahogy 20 évvel ezelőtt. És itt a két pár kép, amivel kezdek, ez ugye erősíti azt a sztereotípiát, vagy jelenséget, hogy unatkoznak a gyerekek, nem érdekli őket. Bár tudnánk azt, hogy mi van egy-egy mű vagy könyv tartalmában, lehet, hogy megváltozna ez a fajta motiváció. Ezt inkább lapozom most, mert kevés az időm. Ezt a motivációt a játékosítás nagyon jól tudja támogatni, hogyha jó eszközöket használ. Mondtam a külső és a belső motiváció kérdését, én nagyon hiszek abban, hogy az intrinzik motivációra lehet építeni, amiben egyik központi elem az exploráció, vagy felfedezés, a kíváncsiság motivuma. Ugye általában az emberek nagyon szeretnek rejtvényeket, feladványokat megoldani, és nem az érdekel, hogy mennyit fog nyerni mondjuk hagyományos módon egy kereszt rejtvénye, hanem az, hogy egyszerűen leköti őt valami, az ismeretlen, a kutatás az nagyon fontos dolog, semmilyen külső tényező nem játszik abban a szerepet, hogy el tudjon mélyülni órákig, és akkor nem beszéljünk a számítógépes játékoknak az immerzív erejéről. Daniel Pink 2009-ben valószínűleg zseniális érzékel fogta össze az elmúlt 50-60 év pszichológiai, közgazdaság és egyéb tudományterületeknél azt a tendenciát, hogy látható módon a motivációs rendszerek egy drive-hoz hasonlítva azt mondja, hogy úgy változnak, hogy az emberiség történelmében három fő motivációs rendszer van, az első kettőn vagyunk túl. Az első az alap, az első a motiváció 1.0, ami gyakorlatilag a Maslow piramisnak a drive rendszerét jelenti, túlélni, faj és létfenntartási szükségletkérdések. Ha ezen az ember túl van, tehát ha megvannak az anyagiak és a háttér, akkor jöhet gyakorlatilag a további minőségi léttér, ez a 2.0, ami ahol most vagyunk jelenleg, hogy hogyan motiválunk egy tanteremben, hogyan motiválunk egy munkahelyen, jutalmazunk vagy büntetünk. Alapvetően ez a fő motivációs struktúra, ami töredezik. Erős alkítás természetesen, mert lehet felkelteni az érdeklődést, de az értékelési rendszer, amire épül az egész oktatás, vagy az értékelési rendszer, amire mondjuk épül a munkai környezet, az alapvetően ez a külső motiváció épít, hogyha jól teljesítesz, jutalmat kapsz, pénzt kapsz, jó eredményt, ha nem, akkor viszont szankció, stb. És jön a motiváció 3.0, ami ennek nem ellentmond, inkább azt mondom, hogy ebbe épül bele, amit ugye már Csíkszentmihályi Mihály révén jól ismerjük, én a flow-t szoktam erre legjobb példaként felhozni, hogy magának a tevékenység örömének az átélése az elsődleges olyan motiváció, amin keresztül csak kevcsinálásként tudok mondjuk pedagógusként vagy könyvtárosként egy valamilyen információ szerzéshez hozzájutatni a felhasználókat, a többit azt magától kell megtegyen, mert valami érdekes dolog, valami olyan dolog történik, ami a saját életében személyes motivációban fontos dolog. Tehát rengeteg példát tudunk arra mondani, hogy mennyire irracionálisan tudunk viselkedni közgazdasági szempontból, elmenni a világ másik tájára, országába, költeni rengeteg pénzt, hogy egy valamilyen vizuális élményben legyen részünk. Nem jön vissza gazdaságilag, nem kapunk tőle külső visszagazolásokat, hanem valami élményt. És az élményéként is ilyen szempontból örültem a két nap ezelőtt egyik plenáris előadásban, hogy elhozott a múzeumok jövőjével kapcsolatosan két kulcs, az élmény, vagy user experience, hogyha tovább megyek ebbe a kérdésbe, és az edukáció, ami két fontos. Ezt én csak megerősíteni tudom, és akkor ha ilyen bevezető gondolatok után azért mégiscsak a gamification kifejezést szeretném egyértelműen tenni, vagy tisztázni, hogy mit is jelent. Itt a Stockholmi lépcső videót most nem mutatom be. Tehát ez nem más a játékosítás, mint a játékoknak és a játékos mechanikáknak és dinamikáknak az átültetése nem játékos környezetbe. Ez az egyszerű definíció, amit gyakorlatilag nagyon sok vonatkozásban alkalmazni lehet, a területek különbözőek. Az a lényeg, hogy a játékosítás és a játék az nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz. Tehát én nem mondanám azt, hogy iskolában feltétlenül játszani kell, nem mondanám azt, hogy munkahelyen játszani kell, lehet, hogy ilyen kiegészítőleg ez működhet, de itt az a lényeg, hogy optimalizáljuk a folyamatokat. Tehát az, hogy az adott tevékenységet a tanulás, az információszerzést, azt ne azért tegyem, mert hogy valami eredmény lesz ebből, hanem az amit a boldogságkutatásban, ugye akárhogy forgatjuk a dolgot, mindig a boldogságkutatásban az jön ki, hogy a boldogság az egy melléktermék, nem lehet cél. Tehát valamilyen tevékenység elvégzésében következtében melléktermékként jön ki az eredmény is. Hát ha azt mondjuk, most nagyon játékosítani akarok azért, hogy növekedjenek a számok és az eredmények, az biztos, hogy tévút lehet. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani. Amerikában pár évvel ezelőtt az olvasásnak a kultúráját akarták visszahozni gamifikált módszerrel. Az azt jelenti, hogy verseny volt, hogy minél több könyvet olvasnak a gyerekek, és a nyertesek ezt meg ezt kaphattak, teljesen mindegy, egy ilyen extrinzik motiváció volt a dologban. A program sikeres volt, hiszen a statisztikák így mentek szépen fölfelé, és kimutatható volt a könyvolvasásnak a növekedése. De a programnak vége lett. Mi történt? A korábbi szintre visszaesett, sőt, még aláesett. Az a baj a külső motivációval, hogy ez a pszichológiai közhely, hogy a külső motiváció leépíti a belsőt. Tehát, hogyha valakiben van érdeklődés, és azt mondom, hogy megjutalmazom, mert valamit nagyon jót tett, és állandóan az jutalmazáshoz hozzászokik, akkor utána már nehezen tud visszaállni ahhoz. Erre már a majom kísérletektől kezdve emberkísérletek, rengeteg dolog tudja ezt alátámasztani. Tehát azért fontos az, hogy tudjuk jól használni ezeket az eszközöket, és ugye a flow kapcsán ugye alapvetően azt kell megnézni, hogy ne legyen túl terhelve az adott képességem, lehetőségek megfelelően a diák, a felhasználó, az adott tevékenység ne legyen túl nagy kihívás számára, de legyen túl unalmas, ugye erre utaltam arra a képre, és a kettő közötti ideális sávot célozza meg a flow, Ez egy ugye külön tudomány, ennek a pontos kibontása, de alapvetően az a lényeg, hogy a jó működő játékok is erre építenek, hogy mindig tudják, hogy az adott játékos mire képes adott pillanatban, és nem terhelik túl, viszont mindig kihívásokkal vonzák oda a játékokhoz. Tehát ez a fajta mérleg nyelve, a nehézség és a képesség között ezt meg kell találni, ezt az egyensúlyt. Jó. Milyen területeken lehet alkalmazni a gamification játékosítási eszköztárát? Ez ugyanolyan kérdés, hogy milyen területeken lehet alkalmazni a kommunikációt. Tehát alapvetően mindenhol, de nem mindenhol ugyanúgy. Valahol egyébként nem működik természetesen úgy, hogy minden áron játékos módszereket, de alapvetően a legfontosabb az oktatás területe, a munkai környezet átalakulása, ugye itt most ugye mai napnak nem témája, de probléma az, hogy a Y-Z generációt nem lehet már motiválni a hagyományos munkahelyi környezettel, inkább a távmunkába gondolkoznak, inkább rövid időkben, és nem marad meg úgymond a lojalitásuk egy idő után, hamar elmennek, nincs kötődés, ami mind negatívnak hangzik, de ezen sok minden tud segíteni, ez az a motiváció. Egészségügyben rengeteg példa van, ez mind inkább információ technológia oldalról, gondoljuk itt a mondjuk a mozgássegítő ilyen konzolos játékoknak a hatására, rengeteg kutatás mutatja ezt, hogy a virtuális valóság technológiának a fóbia gyógyító, vagy a közösségi, szociális dimenziót erősítő játékoknak az alkalmazása terápiás szempontból. Tehát ez is egy óriási terület, de most, ma éppen körülbelül nem tudom, ilyen maradék 5-10 percben bepillantást engedek abból, hogy igenis a közgyűjtemények terén is elindult valami. Sajnos nem tudok az oktatási területtel ellentétben, ahol rengeteg nem csak módszer létezik, hanem Magyarországon is nagyon-nagyon-nagyon szépen előre tölt, és kultúrája alakul ki annak, hogy hogyan lehet, főleg a digitális technológiát felhasználva motiválni a gyerekeket. Ugye klasszikusan, csak zárójel, hogy a régen az volt, hogy tegyük el a mobiltelefont a táskába, vagy az asztalra, vagy kapcsoljuk ki. Most már az innovatív pedagógusok felismerték, de hogy kapcsoljuk, vegyük csak elő. Akkor nézzük meg QR-kódokkal, geolokációs játékokkal, kvíz kérdésekkel, stb. És hirtelen kinyílik a gyerek, és elfelejt nem odafigyelni. Tehát az nagyon erre tudatos programok vannak értve, olyan felületek, ahol már egy e-naplót is játékosítanak, tehát a meglévő digitális hátteret is segítik. Na most azért a közgyűjtemények terén még olyan érő példák nincsenek, hogy elhangzott, hogy Magyarországon a Szép Művészeti Múzeum próbálkozik, melyik kettő, de gyakorlatilag azt kell látni, hogy még itt áttörés előtt vagyunk. Hogy hogyan lehet, milyen szemlélettel lehet, én elsőben most a múzeumok oldaláról tudok példákat mondani, a könyvtárak oldalán is lehet egy-két tovább gondolás, de sokkal látványosabb és nyitottság van ezen a területen. De összességében azt lehet mondani, hogy ha egyik jó működő motivációs elem, hogy van egy háttértörténet mondjuk egy kiállításnak, van egy sztori. Most nem megyek bele a gamifikációs módszerekbe, de van a storyline módszer, az egy kód angol száz területen alakult ki, és az OFI akkreditáltatta ezt tavaly évben. Ennek az oktatási részét, a storyline nagyon jól működő, intrinzik, vagyis belső motivációra épülő dolog. Van olyan kísérlet, hogy mondjuk egy egész fél éves tanegység arra épül, hogy van mondjuk egy történet, hogy ők egy űrhajóba elutaznak, és fel kell fedezni bizonyos információkat különböző bolygókon, és akkor jön a klasszikus szerepjáték, hogy kinek mi a funkciója, és nem veszik észre, hogy órán vagy nem órán vannak, és egy digitális eszköz sem vettünk még elő, csak egyszerűen az, hogy fejben szerepjátékos módszerekkel lehet a fantázián keresztül izgalmasra tenni akár az oktatást, illetve itt már majd mondok példákat a múzeumi területen is. Legyen benne kihívás, ugye a misszió, hogy milyen felületeken, tehát lehet offline vagy online módon, azt gondolom, hogy ha például a könyvtárak tekintetében egy ilyen tudásponttá válik, ahol nem feltétlenül az információszerzés már a központi kérdés, hanem az információszervezés, ennek a tudatossága egy adott programba belül az nagyon fontos. És az online-nál ugye már láthattuk is korábbról, hogy a virtuális tér bevonása az augmented reality technikát használva, ez a kettő dolog nagyon szépen tud működni. A módszerről ugye már beszéltem, hogy alapvetően ez a flow és az intrinsic motivációra épül, a felfedezés élményére, és vagy vannak magyarországi példák, például a Ludwig Múzeum azért ilyen szempontból kicsit előrébb lépett, ahol volt 2015 áprilisában, ahol emlékszem, egy No Pain, No Gain című kiállítás, ez az a Goethe Intézetnek egy ilyen vándor kiállítása, és ott a tárlatvezetés szerepjátékos technikákkal működött, a látogatókat bevonták, és egy nyomozós játékon keresztül kellett az adott személyeknek kiadni feladatokat, questeket, ugye online játék nyelvén, és nagyon élvezték, és gyakorlatilag úgy jutottak élményhez, hogy az adott műveket így ismerték meg. Van egy másik csapat, a Fiatal Képzőművészetek stúdiója, annak volt egy Mindsets nevű kiállítása, ahol megszemélyesített karaktereket érzelmi motivációkon keresztül mutatták be. Van két példa, konkrétan nemzetközi szinten elterjedt, ahol már láthatunk ilyen módszereket. A History Hero, ahol egy iteratív múzeum guide alakítottak ki gyerekeknek, fiataloknak. Így mondtam a storyline-t, itt konkrétan az volt, hogy a történet arról szólt, hogy harcolnak az űrlények ellen, akik el akarják törölni az emberiség történelmét, műalkotásait, és hogy ők ezt hogyan tudják megmenteni, rögzíteni, dokumentálni, és akkor ilyen hősies szerepekben helyezkedve egymással kollaboratív munkában információkat gyűjtöttek. Itt azért volt pontgyűjtés, leaderboards, verseny, ranglista, lehetett kvíz vagy tesztkérdésekre válaszolni és tudást is, tehát az edukáció is ott van, és különböző szabályzatok voltak, amik keretbe foglalták. És jön végül a legklasszikusabb példa a Louvre Múzeum, ami nagyon előre tör, és gyakorlatilag egy fő szerepet játszik a múzeum gamifikációjában. A 2012 április óta használ játékkonzolt, konkrétan a Nintendo 3DS konzolját használja arra, hogy hogyan lehet az ott lévő műveket gamifikált módszerekkel bemutatni. Itt is arról szól, hogy van egy audio guide, amit használnak, van egy térkép, egy interaktív térkép, mobilon keresztül lehet látni, hogy mi hol van, több mint 100 antenna, illetve érzékelők pozícionálják a konzolt, és tudják, hogy hol helyezkednek el, egy ilyen felfedező kalantúra, ami ebben működik, illetve a magas felbontás, nagyítható képeken keresztül láthatják a munkákat. Még ezen kívül, erre, hogyha van még időm, ha nincs, akkor nem lesz időm, akartam egy rövid videót bemutatni erről. És a könyvtáraknál például olyan izgalmas lehet, hogyha a könyvtáros vagy múzeumvezető szerepét egy kicsit ilyen mentorként, játékvezetőként, a klasszikus játékos csoportokban egy ilyen klánvezérként tudjuk bemutatni adott programban, és ahol a látogatók nem egy ilyen passzív résztvevők, akinek elmondják frontálisan az információt, és bemutatják, hanem szerves részeként, de egy csapattagként működnek. A cél az, hogy egy élmény alapon jussanak hozzá ehhez a tudáshoz, ami nem csak az ottani információkat rögzít, hanem tovább tudja gondolni, és utána járni az adott területnek a látogató vagy a felhasználó. Jó, akkor a videókat már nem mutatom meg, úgyhogy akkor én igazából azt ígértem, hogy csak bepillantást engedek ebbe az új világba, ami szerintem nagyon szépen tör előre, és bízunk benne, hogy lassan a könyvtárokat is eléri ez a új trend. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen! Hát azt hiszem, hogy valóban nagyon sok kérdés lehetne, és nagyon sok észrevétel. Csak egyetlen egy dolgot azt hiszem tennék hozzá, hogy ami tulajdonképpen az oktatásban lehet tapasztalni, az ugye, hogy való igaz, hogy ez a módszer az általában és a középiskolában sokkal jobban használják. Ami szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a felsőoktatásban ez nagyon-nagyon kevés helyen, És hogyan várjuk el akkor azt, ugye, hogyha a felsőoktatásban nem alkalmazzuk ezt, és nem kezdjük, hogy majd a jövő pedagógusai, a jövő könyvtárosai fogják tudni ezt használni. Tehát úgy gondolom, hogy a felsőoktatásnak ebből a szempontból fel kellene ébrednie, és valóban alkalmazni ezeket az új módszereket. Kérdések? Hozzászólás?
Ha még lehet engem hallani, hogy pár évvel ezelőtt 5 egyetemen volt egy ilyen kísérleti program, hogy az értékelési rendszer gamifikációja történt, és erre egy mobil applikáció lett lefejlesztve, és az azt jelenti, hogy a hagyományos értékelési rendszerrel szemben, egyébként most a gamifikációnak ez a fő iránya, hogy nem átlagol, hanem kumulál. Azt mondja, hogy akkor lesz neked jegyet, hogyha összegyűjtesz ennyi meg ennyi pontot. És akkor mindenért van egy ilyen, különböző rendszerek vannak, de milyen módon, de hogy ha bejöttél órára, már kapsz pontot, hogy ha plusz szorgalmik, kapsz pontot, és egy ilyen versenyzés alakul ki ér el minél több pontot. Ez csak egy ilyen bepillantás. Itt vannak ilyen kísérletek, de valószínűleg a lényeget nem változtat, csak egy elindul valami.
Bánki Zsolt, Petőfi Irodalmi Múzeum. Sok szó esett a múzeumokról, erre szeretnék egy egész picit reflektálni. Az egyik az az, hogy mi azt ismertük fel most már egy néhány évvel, mióta ez a fogalom először talán egy kicsit anonim módon, csak a gyakorlatból aztán nevesítve is a szakirodalomban megjelent, hogy az a fajta pillanatnyi zavar, amit kiváltott a múzeológusokból, hogy milyen dedózás ez, vagy mennyire ilyen múzeumidegen vagy kultúraidegen dolog, ez elmúlt, és most már világosan látjuk azt, ami az előadás elején nagyon pontosan meg volt fogalmazva, hogy nem múzeumi vagy nem közgyűjteményi eszközökkel, közgyűjteményi múzeumi kultúra terjesztési célokra tökéletesen jó. Sőt, ennél messzebb kell menni. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy azok számára, akik ma a magyar kultúrát irányítják, ehhez a forrásokat biztosítják, a saját hasznosságunkat és társadalmi hasznosulásunkat, a közjó szolgálatát, meg egyéb ilyen magasztos fogalmakat, azzal lehet kellőképpen igazolni, hogyha ezeket az eszközöket alkalmazzuk a gyakorlatunkban. Tehát egy picit a Parnassusról lejjebb kell lépnünk, és praktikusan beilleszteni a gyakorlatunkba ezeket az eszközöket, mert ezek olyan helyre, olyan irányokba elvezetnek bennünket, és olyan felhasználói vagy társadalmi csoportokat, mondhatjuk bárhogy, tehát olyan célközönséget érhetünk el velük, akiket talán korábban. Ez az egyik, ebből a szempontból én ezt rendkívül jónak gondolom ezt az előadást, és mindazt, ami elhangzott benne. Egyetlen egy pontosítást a Mundér becsületéért. Sokkal szélesebb azoknak a múzeumoknak a köre, akik ezt már a gyakorlatban alkalmazzák, és akik jól dolgoznak ezen a téren. Úgyhogy az a szokásos trendi múzeumok mellé, tehát a Szépművészeti meg a Ludwig mellé, tegyünk mellé még egy kupac múzeumot. Most direkt nem mondok, de egy nevet a Mienken kívül, a Szentendrei Skanzen, az a Néprajzi Múzeum. Tehát hosszasan lehetne sorolni azoknak a múzeumoknak a nevét, amelyek a gondolkozásukban és a gyakorlatukban is ezt már réges-régen beillesztették, és nyilvánvalóan nem csak a mobil eszközökre vonatkozik, hanem a kiállítási terekbe beépített fixex eszközökre is, ahol ugyanezen gondolatok és logika megvalósul. Köszönöm szépen.
Ennek nagyon örülök, és ez egy újabb kihívás, hogy nem elég csak ezeket a módszereket alkalmazni, hanem ilyen tudásbázisként össze is kell gyűjteni a legjobb példákat, tehát hogy hogyan tudna szerveződni mondjuk magyarországi viszonylatban egy olyan közösség, ahol ezeket áthatjuk egymásnak. Tehát hogy az is jó lenne, hogyha tényleg tudnánk így erről informálódni. Igen.
Igen, ez egy nagyon fontos felvetés. Egyébként a múzeumok mellé azért a könyvtárakat is hagyd tegyük oda, hogy a könyvtárakban is azért nagyon-nagyon sok helyen elindult már ez az újfajta gondolkodás, csak lehet, hogy nem propagálják annyira, és azt hiszem, hogy nagyon nagy igazság az, hogy a legnagyobb probléma szerintem ezzel az, hogy nincsenek meg hozzá megfelelő erőforrások, tehát a pénzügyi erőforrások, hiszen ehhez ugye azt jelenti, hogy jelentősen át kellene a tereket is rendezni. Mert ahhoz, hogy ezek a valóban ugye innovatív módszerek megvalósuljanak, ehhez nem ilyen hagyományos terekre van szükség, ahol az előadó kiáll ugye, és akkor szónokol a hallgatóságnak, hanem egy teljesen más felépítésű tér, ahol valóban az interakciót ugye nagyon jól meg lehet valósítani. Akkor nagyon szépen köszönöm az előadást.